Miklós napi istentisztelet. November 29-ére azt tervezték, ha már nem szabad gombócot főzniük, sem olmot önteni, hogy megtudják a jövendőbeliük nevét, legalább csillagot írnak. Gina az András estéhez fűződő szokások közül csak az ólomöntést ismerte. A fővő gombócokban elsőnek feljövő cédulára írt név babonáját nem, sem a papírcsillagot, amelyet annyi ágra kellett vágnia az embernek, ahány név a jövendőbeli vőlegény neveként szóba jöhetett, s amelynek egy lábacskáját üresen illet hagyni, hogy a jövőre és a sors szeszélyére is bízzon az illető valamit. Hát, ha olyat küld majd a számára, akit még nem ismer, akinek a neve még titok. Gina aggódott, hogy a maga csillagát nemigen fogja tudni teleírni valóságos nevekkel, de Olá megnyugtatta, itt mindenkinek legfeljebb még egy valóságos név juthat az eszébe, a Kalmár nevén kívül. A többit csak úgy kitalálja. Beírja azokat a férfi neveket, amelyek a legjobban tetszenek. A csillagot a párna alá kellett tenni, éjjel letépni egy lábacskáját, s csak reggel felkeléskor szabad megnézni, milyen nevű vőlegényt jelölt ki az András napi jóslás. Nagyon készültek a másnap reggelre, s hogy a babonát meg ne sértsék, még egymásnak sem árulták el, miket írtak a csillagokra. Mikor aztán Zsuzsanna bejött villanyt oltani, és felkelést vezényelt a hálónak, azt mondva, mindenki emelje fel a párnáját, mert látni akarja, mi van alatta, lógó orral engedelmeskedtek. Zsuzsanna rá se pillantott a csillagocskákra, csak ment ágytól ágyig, felemelte, összetépte őket olvasás nélkül. S ahogy egyel-eggyel végzett, betette óriási zsebébe. Nem szitta meg őket, de rajta volt az arcán, mit gondol az ilyen babonaságról. Az ötödikesek el voltak keseredve, és törték a fejüket, mikor megint egyedül maradtak a sötétben. Honnan jöhetett rá, mivel szórakoznak ők ma este? Utóbb megfejtették a titkot. Akarata ellenére Dudás lett az árulójuk. A rendes Dudás, aki utált bármit is csúnyán végezni, és szerette a szép ceruzákat, festékeket, mindent, ami rajz, tervezés, Dudás ötlete volt, hogy ha már csillag, legyen igazi, és kérjenek a rajzszertárból kiselejtezett rajzlapokat. Nem tettek szemrehányást neki. Először is már mindegy volt. Másodszor meg honnan sejthette volna meg, hogy Zsuzsanna is számon tartja az András estét meg a népszokásokat. És abból a tényből, hogy meglátja Dudást, amint rajzlapokat osztogat az ötödikeseknek, akik nem használják fel semmire, nem írnak rá igényesebb számtan levezetést, se francia rendhagyó igéket, arra következtet, hogy csillagírás lesz a hálóteremben. Szerencsére mindjárt másnap történt valami, amitől tüstént elfelejtették a csalódásukat. Szabó, aki a testületi szobában a növényeket ápolta, óriási szenzációval tért meg, ahogy ő fogalmazta, a gyom ellenőrzésből. Jövő hét péntekén nemzeti ünnep lesz, iskolai szünet, a kormányzó neve napja. Torma Gedeon a megtiszteltetés és dű kettős indulatától fuldokolva közölte a nagy tiszteletű urral, hogy tekintettel az állam és az egyház közös örömére, intézetüket érte az a megtiszteltetés, hogy az ünnepet a város vezetősége az ő istentiszteletükön üli meg. Az ötödikesek oda voltak a gyönyörűségtől. Köztudomású volt, hogy Torma Gedeon lelki beteg a kormányzó keresztneve miatt, aminek következtében december 6-ára iskolai szünetet kell adnia. Hívnák Hortit akárhogy, Kajafásnak vagy Jezubeusnak, de ne Miklósnak, hogy a gazmatulások közül egyes elvetemedettek arra gondolatra jöhessenek, hogy az intézet Mikulás napját üli meg az iskolai szünettel és rendkívüli ünnepi koszttal, Mikulás napját, ami kész pogányság, aminek nincs helye a matula falai között.
Írtó felhajtás lesz, liegte Szabó. Velük áhít a polgármester, s ha hiszik, ha nem, a főispán is. Pedig az hivatalból mindig katolikus. De nemzeti ünnepen ezek a dolgok nem számítanak, és jön a városparancsnok, a városi tanácsnokok, a megyei urak, a helyőrség képviselői. Az igazgató, bár a szíve darabokra tört, hogy minden kitüntetés éppen a gyűlöletes Miklós név miatt éri,
Azért iszonyúan büszke, és figyelmeztette a tanári szobában jelenlevőket, már most kezdjék el tudatosítani a növendékekben, milyen magatartás vár el tőlük az intézet ilyen napon, mikor ünnepi istentiszteletüket Árkód színe java megtiszteli, és az ő lelki pásztoruk mondja el egész Árkód nevében az ünnepi imádságot. Szabó szerint a nagy tiszteletű úr olyan extázisban volt, mint egy elsőbálos lány. Egyébként a testületben mindenkit felvillanyozott a kitüntetés híre. Az ötödikesek azonnal továbbadták a szenzációt. A matula készült a nagy eseményre. Az ő istentiszteleteik eléggé egyhangúak voltak. A város vezetősége, ha járt is templomba, nem a diák istentiszteleteket látogatta. A Miklós nap hát valóban különleges eseményt ígért, valami örvendetes színt a sok szürkeségben. Estére olyan jó kedvük volt, hogy Zsuzsanna alig győzte csendesíteni őket. Az ünnepi ebéd, vacsora, gondolata korán sem lelkesítette őket annyira, mint a városbeliekkel való találkozás lehetősége. A matulában jó volt a koszt, sok tanuló apja volt gazdálkodó, s természetben fizetett tandíjat. Másnap feltámadt az északi szél. Gina mindig azt hitte, őt nem érheti meglepetés időjárás tekintetében. Ismeri a tengert, élt már át hajón vihart is, járt szakadó esőben az Atlanti-óceán partján, ismeri Szicília forróságát, állt Gletscher peremén. Árkodon tanulta meg, hogy egy valamit nem tapasztalt soha. Azt, hogy milyen az alföldi szél. Később, sokkal később, ha álmodott az erődről és Árkodról, a szélről is álmodott mindig. Az álom ködében mozgó figurák között mindig fújt a szél. Bömbölt akkor is, északról jött, ígérte a csontigható hideget. Ha a folyosón végigmentek, hiába ontották a meleget a radiátorok, megborzongtak a leheletétől, amely a csukott ablakon át is behatolt, és hallották éjjel-nappal, amint zúg, ahogy nem hagyja abba. És nem békélt, fújt napokig. Az ünnepi istentisztelet előtti csütörtökön éppen vacsoránál ültek, mikor az ebédlőben megjelent a harangozó, és engedélyt kért az igazgatótól, hogy átadhassa a nagy tiszteletű úr üzenetét. A matulások jól öltözzenek fel holnap, mert egy órával ezelőtt, templom takarítás idején, a szél úgy beverte az egyik ablakot, hogy kizuhant az üvege. Mrázékhoz elszaladtak már, de azok csak holnap reggelre tudják elvégezni a pótlást, és feltehetőleg úgy lehűl az éjjel a templom, hogy szokatlanul hideg lesz. A szél különben elképesztő, bár esnék helyette a hó. Az már a magá megjegyzése volt, amivel az üzenetet fűszerezte, a szél akkora, hogy ami por csak lelt a pusztán meg a közeli tanyákon, mind besodorta a városba. Ott forog, táncol a por az úttesten. Hogy a kántor hogy fog holnap orgonálni? Egyelőre rejtelem. Annak is elintézte a fél szemét a fúvás, csupa piros, alig lát vele. Hurutos vagy mi attól a portól mitől, amit a szél belefújt. Nem érdekelte őket a kántor szeme, máson járt az eszük, s bár most nem figyelmeztette őket senki, maguktól is csendesebben beszéltek szabad foglalkozás idején. A szél valami elemit szabadított fel a városban, valamit, aminek nevet találni még túlságosan fiatalok voltak. A nagy aradi csak ült, nézett maga elé, előtte nyitott könyv, de nem olvasott. Arra gondolt, milyen hideg lehet odakin, abban a frontkórházban, ahol kutyó, most valamelyik sebesültet látja el éppen, s vajon ott milyen szél fúj, milyen leheletű. Még lefekvéskor is hallották, hogy bömböl az alföldi szél. De azért elaludtak valamennyien hamar. Ám másnap nem kellett noszogatni őket, mint más reggeleken. Szabó kémjelentése megtette a hatását, a találkozás azzal a külső világgal, amelybe csak séta idején volt szabad alámerülniük, a remény, hogy valami érdekeset láthatnak, hogy ma valami majd elütt a szokásostól, az átlagostól, megszínesítette az arcokat. Amúgy is vidámak voltak már, hisz beköszöntött az advent. Pesten a sokorai atalában nem volt különösebb jelentősége annak, hogy eljött november utolsó vasárnapja, vagy átléptek decemberbe. Otthon sem esett erről szó, Semimó néninél. Itt a Matulában, november utolsó vasárnapjától kezdve, egyik napról a másikra megváltozott a légkör. Valahogy úgy, ahogy a fűtőtestet egy mozdulattal erősebb sugárzásra állítják. Az ünnep elindult feléjük a végtelen időben, s ígérte már a karácsonyt. Gina elképzelhetetlennek tartotta, hogy apja meg ne oldja számára valamiképpen az ünnepet, akármilyen nehéz időszakába kerül is most annak a nagy vállalkozásnak, amibe barátaival együtt fogott. Majd kitalál valamit. Elviszi valami semleges helyre, barátokhoz esetleg, vagy ő marad benn az intézetben, hisz máskor is aludt már benn idegen. Míg indulás előtt a haját kefélte, egyre azon tűnődött, hogy Szabó azt hallotta, itt lesz a helyőrség. Sokat gondolt azokra a katonákra, akik itt állomásoznak, akiknek egyenruhája mindig apját és Ferit idézi, és akik között itt árkodon dolgozik valaki, az az arc nélküli, bátor, aki ugyanabban fáradozik, amiben az apja. Egy pillanatig se kételkedett benne, hogy hiába irányítja a polgári ellenállást, az is katona. A kék kígyó még sose siklott ilyen elegáns fegyelmezettséggel, mint ezen a napon. Volt az útnak egy izgalmas pillanata, mikor a távolból meglátták a Kukuriku iskolát, mentek az államiak is a maguk istentiszteletére, persze nem a fehér, hanem a vörös téglás, kisebb és kevésbé előkelő templomba. A Kukuriku is észrevette a Matulát, és mindkét intézet testülete el volt ragadtatva, mert a vörös templom felé haladó Kukuriku és a fehér templom istentiszteletére igyekvő Matula, iskola becsületből, egyaránt olyan mintaszerűen kezdett lépegetni, mikor a másik iskolát meglátta, ahogy semmi utasításra vagy vezényszóra nem tette volna. Aradi és a távolban menetelő kukurikus ifjúsági elnök elegáns és magabiztos lobogó tartása egyenesen filmre kívánkozott. A templom előtt tömeg hömpölygött. Ennyi embert együtt még nem látott árkodon, ilyen közönséget sem, Gina elragadtatva konstatálta. Valóban ott vannak a helyőrségiek is. Bár nem volt szabad rájuk nézni, oda-oda pillantott a tisztekre és a hozzájuk tartozó nőkre, és csodálkozva gondolta végig, milyen régóta nem látott már igazán jól öltözött embereket. A matulás nevelők mind köpenyben tanítottak. Ha az étkezés idejére, le is vetették. Ruhájuk viszont, kivéve olykor a gigus tanárnőjét, többnyire hangsúlyozottan divatja múlt volt, mintha ezzel is azt akarnák érzékeltetni, a belső érték számít csak. Az nem pótolható semmi öltözékkel, semmi múló csillogással. Most gondosan ápolt nőket látott, akik kalapja alól fodrász kezelte fürtök kandikáltak, és férfiakat, olyanokat, amilyeneket abban a régi világban megszokott. Gina most vett részt először különleges istentiszteleten. Most élte át igazán a Matula tekintélyét és hatalmát, mert elsőnek ők, az ősi intézet vonultak be vezetőikkel. S csak miután zászlóstúl, igazgatóstúl már áthaladtak a főkapun, követte őket a világi hatóság, az idegenek, akik nem tartoztak a Matulához. Bent valóban hideg volt. Még hidegebb, mint képzelték, de kitörődött most ezzel, mikor ilyen nagyszerű közönség gyűlt be velük együtt. Árkodon, az istentiszteleteken külön padokban ültek a férfiak, külön a nők. Ez alól csak a nevelők voltak kivételek, akik nemre való tekintet nélkül az osztályaik mellett maradhattak. Bár imádkoznia kellett volna, a gyülekezetet figyelte, hogy válnak el a tisztek, a világi vendégek a feleségeiktől, s hogy foglalnak helyet a presbiterek mögött és között, s az asszonyok hogy helyezkednek el a nők padjában. Onnan, ahol ült, jól láthatott mindent, a vendégeket csak úgy, mint a saját intézetét. A nagy tiszteletű úr, ahogy mindig, most is két tenyerébe hajtotta a fejét, úgy merült el a fohászkodásba külön padjában. Mellette ült a káplánja, akit így látásból jól ismertek, a salm samukájának a bátyja, akiről sokszor elgondolták, igazán beengedhetné az igazgató olykor áhítatot tartani, bár ugyanakkor kifigyelne az igére. Tudta, Torma Gedeon, miért állapodott meg úgy a nagy tiszteletű úrral, hogy egymaga lássa el a hitoktatást, a vasárnapi szentbeszédet és a napi kétszeri áhítatot is? S ha netán beteg, vidéken van, vagy nyáron szabadságon, miért egy Matuzsálem legyen a helyettese a helybeli teológiáról? Az idősebbik, Samuka, épp úgy lehajtotta a fejét, mint a papja, hajszára azonos mélységre, s a tenyerét is ugyanúgy öblösítette, mint a mestere. A kántor már játszott, az orgona szólt, sajnos nem volt hibátlan a játék, néha meg-megbicsaklott a dallam, no persze, hiszen hallották tegnap, valami baj van a kántor szemével. Ha rá is segíti ujjait a hosszú megszokás, azért csak irritálhatja az a gyulladt szem, nem tud osztatlanul figyelni a muzsikára. De azért természetesen azonnal meg lehetett ismerni, mit intonál. Drága advent, köszöntünk! Zúgott a közelgő ünnep elé az adventi ének melódiája. Gina is felismerte, csak arra nem emlékezett, hányadik dicséret. Felpillantott az énekmutató táblára. A fehér templomban három énekmutató tábla volt. Egy szemben a szószékkel, egy a bejárat feletti, és egy a bejárattal szemközti karzaton. Pesten nem volt meg az a szokás, ami Árkodon. Pesten az istentisztelet során elénekelendő zsoltárok, dicséretek együttes és ünnepélyes közlése nem tartozott a szertartáshoz. Árkodon a fehér templomban igen. A három részes énekmutatók az egész istentisztelet összeállított énekrendjével, behajtott külső táblákkal fogadták a híveket, aztán, mikor már mindenki elhelyezkedett a padban, három, esetenként kijelölt presbiter indult el a presbiterek padjából, s az orgonaszó mellett összefont kézzel és ünnepélyes méltósággal fellépdelt a nyitott templom belsőből a karzatokhoz vezető falépcsőkön a táblához, s egyetlen széles mozdulattal szétnyitotta őket, akkor egyszerre előtűntek az énekek. Míg visszamentek a helyükre, mindenki kinyithatta az énekes könyvét, kikereshette, amit nem ismert, s ahogy a presbiterek visszatértek, a kántor már rá is kezdte. A gyülekezet felállt, rázendített a dalra. Én is köszöntelek, drága advent, gondolta Gina. Csak ugyan vártalak. Talán karácsonykor mégiscsak sikerül meglátnom az apámat. Az orgona szó erősödött. A presbiterek elindultak. D, G, F, E, F, E, D, A, H, G, F, G, E, D, A. Most jutottak fel a karzatokra. Most nyitották szét a fatáblákat. Mindenki szeme, a ginái is, rajtuk volt, hogy lássa, hányadik dicséret is ez. Valahol a sor elején lesz, 20 és 30 között. Csak az első verszakot tudja könyv nélkül. Mindjárt kikeresi az egészet. Elszégyelte magát, mikor látta, mekkorát tévedett. Ő már azt képzelte, eléggé kiismeri magát az egyházi énekek közt, hiszen mit nem gyötörték a sok szent dallammal. Hát még mindig félre fog. Ha Hajdú tudná, állhatna is tüstént a sarokba. Összetéveszteni zsoltár dicsérettel? Igazán abszurdum. Bár voltak éppen logikus tévedés, hiszen az alkalmi, ünnephez kötődő énekek általában dicséretek szoktak lenni. Szóval a 72. zsoltár. Jó. De a dallama pontosan olyan, mint a drága adventé. Lázasan lapozott, és lapozott vele a gyülekezet is, kivéve a papokat, akik változatlanul ott imádkoztak a helyükön, ugyanúgy a padra roskadva, mint eddig. 72. zsoltár. Az életben nem tanulta. Még jó, hogy a dallama ismerős. A Sionnak hegyénre kell énekelni. Ez a kántor teljesen megháborodott. Hát az meg miért játsza makacsul a drága adventet? Még jó, hogy rá nem kezdték szokásból. Az énekes könyvek kinyíltak mindenütt, s mert másnak ugyanaz volt az élménye, nem ismeri ezt a zsoltárt, a gyülekezet figyelmesen tanulmányozta. Ezért történt meg az, amiről később, heteken, hónapokon át riadozva beszéltek állami és egyházi körökben egyaránt, hogy a kántor rázendített a kezdő énekre, ugyanarra, aminek a dallamát már percek óta játszotta, a drága advent köszöntünkre, Ám az egész matula és az egész gyülekezet az énekmutató tábla utasítására, a Sionnak hegyén Úristen dallamára teljesen más kezdett el énekelni. És mert a matulát külön kiképezték egyházi énekből, mikor a gyülekezet ilyettében már rég elhallgatott, az énekre dresszírozott osztályok pontos ütemezéssel és a hajdú által megkívánt iszonyú hangerővel változatlanul beledanolták az elképet csendbe, amit az énekmutató tábla kívánt. Uram, a te ítéletedet adjad a királynak, igazságodnak ad értelmét a király fiának, hogy ő a te nagy seregedet igazán ítélje, és a te sok szegény népedet törvénnyel vezesse. Eleinte nem jött rá még senki, mi történt, pedig a nagy tiszteletű úr úgy lekapta a kezét az arcáról az idősebbik Samukával együtt, mintha rávertek volna az ujjaira. És lengyel, aki nem énekel, csak mímelte, mert fájt a torka, és így zsoltárba nézés helyett ráért körbe leselkedni, azt állította, hogy arckifejezésük ábrázolására nem elegendő egy normális emberi lény szókincse. A protestáns zsoltárok elég különös tartalmúak voltak mindig. A matulásokat pláne ránevelték, ne nagyon töprengjenek azon, mikor, mit énekelgetnek ők Sionról, Izraelről, vagy arról, mint akasztottak ők a babiloni vizek mellett hegedűket fűzfára. A matulások hát, ha csodálkoztak is a disszonáns éneken, meg azon, hogy a kántor mást muzsikál, mint amit tőlük kíván a tábla, s ettől sajátságos dallamkeverék száll az égnek, nem tűnődtek azon, mit énekelnek, fel se néztek a könyvükből. Vadidegen volt a zsoltár, sose tanulták, s rettegtek, hajdu majd elintézi őket, ha nem állják meg a helyüket. Így aztán az ének mintaszerű előadásban a legtisztább szövegkiejtéssel és elképesztő hangosan zengett még akkor is, mikor az előkelőségek padjaiban a tiszti kar már levágta a zsoltárját, az igazgató épp úgy felpattant, mint a polgármester, a városparancsnok vagy a főispán. Idősebbik Samuka loholva indult a presbiterek padjához. A három cékla vörösre pirult presbiterrel kezdett tárgyalni, és a diakonisszák és a nevelők kétségbe esetten pisszegtek. Hajdu meg magán kívül hadonázott. Hiába, maguk verték bele a növendékeikbe a vasfegyelmet, hogy nem szabad felpillantaniuk ének közben. Szállt hát a borzasztó szöveg második verszaka is tiszta erővel. A nép meglátja a hegyeken a béke áldását, a halmokon meglátja minden az igazság hasznát, erőszaktól megoltalmazza a szegény községet, és nagy hatalmával megrontja a kegyetleneket. Az utolsó három sor már halkabban zengett, a matulások végre rájöttek, valami érthetetlen történt, s talán abba kellene hagyni az éneket. Köröttük a felnőttek padjaiban akkor már leplezetlen volt a botrány. Az orgona elnémult. Végre az iskola is elhallgatott. Akik a vendégek közül nem pattantak fel, s nem mentek tüntetően ellenséges és felháborodott arccal a kijárat felé, azok úgy ültek, mintha nyársat nyeltek volna. Gina az urak közül csak a katonákon tudott eligazodni, és azt ismerte fel, ki a rendőrkapitány. De valahogy nem kételkedett benne, hogy azok közül a finom öltözékű és dúlt ábrázatú férfiak közül, akik elsőnek vonultak ki, az egyik a polgármester volt, a másik a főispán. A rendőrkapitány csak egy alacsonyabb rangú rendőrtisztet indított utánuk. Ő maga ott maradt, s fel-fel pillangatva jegyzőkönyvébe másolta az énekmutató táblára kirakott énekek számát. A nagy tiszteletű úr pedig már fenn állt a szószéken, ahová ezúttal nem a szokott méltóság teljes járásával került fel, nemes nyugalommal megmegrezzentve habos moáré palástját, hanem úgy felrohant, mint a puskából lőtték volna ki. S ahelyett, hogy azt mondta volna, amit illik, hogy kegyelem néktek és békesség, az izgalomtól eltorzult hangon azt hebegte, az énekmutató táblákon valaki kicserélte az énekjelzéseket, és kéri a gyülekezetet, merüljön el imába, míg a presbiterek újra rendezik a táblákat, amelyeket előző nap maga ellenőrzött, és amelyek a tegnapi takarítás idején még az eredeti énekeket mutatták. A templomban akkora csend volt, mint máskor a mi atyánk idején. Csend és különös feszültség, és Gina óvatosan kinyitotta az énekes könyvet tartalomjegyzékét, míg még látni lehetett az énekmutató táblán, mi következett volna még. Körmével jelet kapart a többi, a táblán feltüntetett énekszám mellé. 52. Zsoltár, 239. dícséret 1-3 és a himnusz. Tüstén megnézni persze lehetetlen lett volna, csak később, délután, mikor volt végre egy kis szabad idejük, keresték ki az 52. Zsoltár rettenetes szavait. Mit dicsekedel gonoszságban, te hatalmaskodó? Mit fuvalkodol fel magadban, nagyra vágyakozó? Meg is ron majd az Isten téged. Meg a nyilván főéneknek szánt 239. dícséretet, ami aztán rátette a koronát az egészre, mert az meg nemzeti gyászünnepre való ének volt, nem hazafias vagy pláne örömünnepre, mint amilyen a kormányzó neve napja. A táblák nem sokára hibátlan énekrendet mutattak. A reszkető kezű presbiterek kijavították a jelzéseket. Hát persze, hogy a 28. dicsérettel kellett kezdeni, a drága adventtel, és hogy a főének, a nemzeti ünnepen énekelendő, örök Isten népednek atya, ki örködöl hazánk felett, volt. Csak hogy énekelhettek, akkor már akármit. Lassanként minden városi úr, minden tiszt elhagyta a templomot. Akik elsőnek mentek el, mint utóbb kiderült, egyenesen a parokjára siettek. Ott várták vissza a szerencsétlen, nagy tiszteletű urat, aki felismerhetetlen hangon kapcsolta össze a szentbeszédben, zavaros mondatszerkezetekkel rémítve azt, aki mégis odafigyelt, mit beszél, az advent ünnepi időszakát azzal az örvendetes ténnyel, milyen bölcs kormányzó irányítja nemzetünk sorsát, akit is Isten sokáig megtartson. A tanárok úgy tettek, mintha nem történt volna semmi. De Kalmáron azért látszott, milyen őszintén fel van háborodva, és Zsuzsannán is, milyen riadt. König ez egyszer nem bömbölte az éneket, mert kivételesen valóban meg volt fázva, csúnyán köhögött. Az igazgató arcán nagy vörös foltok égtek. A matulások idősebbje megpróbálta kitalálni, mi a csoda játszódhatott le itt voltaképpen. Király nincs, nálunk az államfő a kormányzó. Annak kér hát bölcsességet az ismeretlen, aki átrendezte az énekek tábláját. Törvény tiszteletre bíztatja, és a béke áldásairól beszél neki a neve napján, ami egyébként, ha a tábla megváltoztatójának üzenetét jól magyarázzák, nem is örömünnep, hanem nemzeti gyász. Micsoda botrány! Gina maga is csak akkor eszmélt rá, mi történt igazán, mikor füle elfogta Kalmár suttogását. Kalmár felháborodása erősebb volt a beidegzésnél, hogy Isten tisztelet alatt nem eshetik világi szó. Nem bírta megállni, odasugta Zsuzsannának. Megint az a hitvány, és éppen az ünnepi Isten tiszteleten. Hát te voltál? Dobban nagyot a kislány szíve. Te üzentél megint? És itt, ilyen rettentően nehéz terepen kockáztattad az életedet? Ó, ha láthatnálak, te csodálatos, ha megszólalnál, ha megmondanád, hol tart most a munkátok, és mit csinál, és mikor jön az apám. Mikor a kínos Isten tisztelet végre befejeződött, a himnuszt úgy énekelték el, hogy a gyülekezet egyszerűen elébe vágott a kántornak, csak hogy minél hamarabb kin lehessen. A nagy tiszteletű úr a szószékről lejövet, úgy fogta a korlátot, mintha össze akarna esni, és tüstént eltűnt a templomból, ahelyett, hogy maga is búcsút imádkozott volna a papipadban. A matulásokat meg az ilyenkor szokásos séta helyett azonnal hazairányították, és a nevelők úgy rohantak velük az utcán, mintha nem is Isten tiszteleten lettek volna, hanem valami rút látványosság tanúi. Gina hallotta, hogy pukkadozik mellette Kismari, a háta mögött meg Szabóék hogy suttognak arról, milyen kutyapofa volt, aki így kibabrált a presbiterekkel meg az előkelőségekkel. Csak hallgatott, nézett maga elé, most az egyszer rá se pillantott Hajda úr kirakatára, pedig már benne piroslottak a műanyag csokoládé mikulások meg krampuszok. A vágy, hogy egyszer a szemébe nézhessen annak a valakinek, aki ilyen elképesztően bátor, aki ilyen világra szóló botránnyal mutatott orrot mindenkinek, holott nyilván vadásztak rá ebben a városban. Kipirosította, átmelegítette, pedig igazán nagyon fázott a templomban. Hogy annak az ablaknak is éppen tegnap kellett kitörnie. Az ablak. Az a tegnap kitörött, és csak ma reggel beüvegezett ablak. Most tudta már, amit anélkül, hogy sejtette volna, a parókián most derítette ki a detektívek, akik megszállták minden helyiségét a paplaknak és a templomnak, feltúrtak minden zugot, szekrényt, kihallgattak mindenkit. Hogy hatolhatott be, aki behatolt tegnap éjszaka a templomba, az üres földszinti ablakon át, olyan valaki, aki ismeri a fehér templom szokását, az ünnepélyes zenére elinduló, a fatáblákat csak az istentisztelet kezdetén széthajtó presbitereket, s hogy rendezhette át a már összeállított énekrendet, biztosan tudva, hogy másnap, templom kezdetig, nem nyúl majd az énekmutatókhoz senki. Soha arcra nem volt kíváncsibb, mint erre a körvonal nélküli titokzatosra, ami pedig van, mosolyog vagy komolykodik valahol, és soha embert nem tisztelt jobban nála az apján kívül. Valóságos szenvedés volt hazaballagni és hallgatni, hogy fújja az orrát Kőnig, mindig újabb és újabb zsebkendőt bányászva ki a zsebéből, s mint magyarázza, igazán nem érti, kinek van ilyen buta viccekhez kedve, és hogy Mrázékról is megvan a véleménye, hogy is nem csinálták meg tüstént a templomablakot, még tegnap este. Hogy a légvédelem miatt nem lehetett, mert a javításhoz fény kellett volna? Jó üveges, szinte behuny szemmel, sötétben is betesz egy új táblát, ha már nem tudja kiemelni az ablakot.